tervezés is vonalról beszéltünk, vasbeton keresztmetszet tervírási vonaláról, amely tehát egy összefüggést jelent egy adott vasalású, geometriai kialakítású és anyagi jellemzőkkel rendelkező vasbeton keresztmetszetnél a külpontosan nyomott szerkezet esetén a normál erő és a nyomatéki teherbírás között. Tehát valami ilyen ábrát rajzoltunk fel múltkor, amelynek tehát vannak nevezetes pontjai, amelyeknek a meghatározását is felírtuk. Egyetlen központos nyomás, tiszta hajlítás, tiszta húzás, ami ugye azért nem esik a normál erő tengelyére, mert hogyha a nyomásra érvényes teherbírási középpontra vonatkoztatjuk a teherbírási diagramot, akkor a húzásra érvényes teherbírási középpont nem feltétlenül egyezik meg ezzel, ezért itt látszólag egy külpontossággal kell alkalmazni a húzóerőt ahhoz, hogy a keresztmetszet egyenletesen legyen húzva. Tehát ezeket a pontjait lehet meghatározni, és ennek az érdekessége alapvetően az, hogy a tiszta hajlításhoz tartozó nyomatéki teherbíráshoz képest a keresztmetszet teherbírása növekedhet azáltal, hogyha a szerkezetre egy normál erőt is alkalmazunk. Ennek következtében jön létre egy úgynevezett befeszülési tartomány, ezt így szoktuk hívni, amely ez a tartomány, az a normál erő tartomány, amely mellett a tiszta hajlításhoz képest megnövekszik a teherbírás, hogyha ezt a normál erőt használjuk a tartóra. Ugye a felírva ezeknek a pontoknak az egyenleteit, az látható, hogy alapvetően a teherbírási diagramnak a helyzete az leginkább a vasalás mennyiségétől függ, és a vasalás mennyiségétől függően hát többé-kevésbé egymással párhuzamos görbéket kapunk, hogyha a vasalás mértékét változtatjuk. Tehát, hogyha itt ez a ró vasalás függvényében meghatározott görbét jelent, lehet, hogy lemerült vagy nem tudom, mi történt ezzel a beszélővel. Tehát ró i-hez tartozik egy i-edik teherbírási diagram, ahol a ró értéke az nem más, mint az A SL per AC teljes, tehát a betonkeresztmetszetnek és az acélkeresztmetszetnek a hányadosa, illetve hát az acélkeresztmetszetet a betonkeresztmetszetre vonatkoztatjuk, és még hogyha ezt a úgynevezett mechanikai vashányadot beszorozzuk anyagoknak a szilárdsági jellemzőivel is, tehát beszorozzuk a vasnak a keresztmetszetét a vas határszilárdságával, a betonét pedig a betonéval, akkor egy ilyen mechanikai vashányad függvényében lehet a különböző vasalási értékekhez tartozó teherbírási vonalakat felrajzolni. Hogyha speciális keresztmetszetről van szó, akkor a teherbírási vonalnak egy úgynevezett redukált formája vagy paraméteres formája is megadható. Tehát, hogyha például van egy derékszögű négyszög keresztmetszetünk, akkor ugye ezeknek a pontoknak a értékeit kiszámítva, 1-es, 2-es, 3-as és 4-es pontról van szó. Például ugye az 1-es pontnak a koordinátái, azok úgy kaphatók, hogy NR1 egyenlő lesz a B-szer H-szor FCD, ugye ez lesz a beton keresztmetszet által, teljes beton keresztmetszet, ugye központos nyomású ímével felvehető normál erő, plusz ugye az AS plusz AS vessző szorozva FSD vessző. Ugye ez lesz a ennek a keresztmetszetnek a központos normál erőre vonatkozó terbírása. Ugyanekkor az MR1, hogyha a terbírási középpontra vonatkoztatjuk a terbírási vonalat, ugye az egyenlő lesz ebben az esetben nullával. Hogyha a kettes pontnak a koordinátáit szeretnénk meghatározni, ugye akkor az NR2-nél azt mondtuk, hogy ez a szélső pont, ez úgy határozható meg, hogy a semleges tengely helyét a semleges tengelynek a húzott vasban fellépő határszilárdságra vonatkozó határhelyzetével vesszük figyelembe. Tehát itt emlékeztetőt ideírhatjuk, hogy az XC egyenlő XC nulla alapján történik ennek a felírása. Tehát akkor B-szer XC0 szorozva FCD lesz a normál erő a nyomott betonzónában. Ez hozzájön a nyomott oldali vasakban lévő nyomóerő, AS vesző, FSD vesző, és ebből le kell vonni ugye a húzott oldalon lévő vasakban keletkező normál erő értékét, amely mint hogy az XC egyenlő az XC nullával, még éppen megegyezik ennek a határszilárdságával, tehát mínusz AS, FSD, tehát ez lesz ehhez a ponthoz tartozó normál erőérték, és az MR2, ezt most ugye a teherbírási középpontra kell felírni ezt a nyomatékot, ugye, mert ez egy normál levőre együtt működő nyomaték. Tehát lesz a B-szer XC0 szorozva FCD, és a teherbírási középpontra vonatkoztatott távolsága ennek a normál erőnek, ugye ez egyenlő lesz XT minusz XC0 per 2, ugye? Az XT, az a teherbírási középpontnak a helye a nyomott szélső szárhoz viszonyítva. Hozzá kell adni a nyomott vasban lévő normál erőnek a nyomatékát, ide AS vesző, FSD vesző, szorozva ugye az XT minusz D vesző, ugye ennek a vasnak a helyzete a nyomott szélső szártól. És plusz, ugye, mert a ellenkező oldalon lévő húzott vasban keletkező húzóerőnek a nyomatéka is ugyanúgy fog forgatni, tehát AS, FSD szorozva D minusz XT. Tehát ez lesz a kettes pontnak a két koordinátája. A hármas pont meghatározásához ki kell számítsuk a semleges tengely helyét, tehát itt ez a tiszta hajlítás lesz, ugye? Amiből ugye az következik rögtön, hogy az NR3 egyenlő nulla, tehát itt normál erő nincsen. Viszont ebből a feltételből meg kell határozzuk a semleges tengelynek a helyét, igaz? Tehát az az első feladatunk, hogy a normál erőnek a egyensúlyából meg kell határozzuk az XC-t, tehát ebből következik ugye, hogy B-szer XC FCD plusz AS vesző, szigma S vesző, most nem tudom, attól függ, hogy ugye hol van a semleges tenger, hogy a szigma S vesző az megegyezik-e a határszilárdsággal, vagy nem, és mínusz AS szigma S, ugye megint attól függ, hogy hol van a semleges tenger, hogy mekkora ez a feszültség, egyenlő nullából, ugye csak az XC lesz az ismeretlen, tehát ebből kiszámítjuk az XC-t, tehát itt most nem előre felvett XC-vel kell operálni, és akkor ezek után felírhatjuk, ha a semleges tengely helyét ismerjük, az MR3 koordinátáját, amelyik gyakorlatilag az ábra szerint az MRH-val, tehát a tiszta hajlításra érvényes nyomatéki terbírással azonos. Ez egyenlő lesz a B-szer XC FCD, és akkor most írhatjuk a terbírási középpontra és a nyomatékot, de bárhova írhatjuk, ugye, mert nincsen normál erő, vagyis ebből kifolyólag a keresztmetszet bármely helyére felírt nyomatéknak azonosnak kell lenni. Tehát a B-szer XC FCD szorozva, ha tartjuk ezt a felírást, akkor XT minusz XC per 2, a derékszögű négyszög keresztmetszet miatt, plusz AS vesző, szigma S vesző, ez az XC-től fog függeni, tehát hogyha az XC az kisebb, mint az XC nulla vesző, tehát a nyomott vasban keletkező nyomó feszültségnek a értékére vonatkozó korlát, akkor ugye redukálni kell, ha nem, akkor pedig itt is az FSD veszőt lehet beírni, tehát itt is beírhatjuk szorozva XT minusz D vesző, és marad a húzott vasakénak a nyomatéka, ami ugye ide akkor úgy néz ki, hogy AS, szorozva szigma S, megint csak az XC-től függő érték, és szorozva a D minusz XT, hogyha ezt a felírást őrizzük meg itt is. Tehát ez a keresztmetszet hajlításra érvényes nyomatéka, és végül a négyes pontnál, egy ilyen derékszögű négyszög keresztmetszetnél, amely tehát a tiszta húzást jelenti, az NR4, hát hogyha a húzást azt most negatívnak tekintem, hogyha ezt a koordinátarendszert alkalmazzuk, akkor az mínusz AS plusz AS vesző, szorozva FSD, tehát csak a vasakban keletkező és a vasnak a húzószilárdsága alapján meghatározható normál erőket kell itt figyelembe venni, illetve az MR4, az pedig ennek a normál erőnek a nyomatéka az XT-re, tehát a mínusz AS plusz AS vesző FSD szorozva X, hogy előttük múltkor a hajlításra, vagy a húzásra érvényes terbírási középpontot, XTH-val, ugye? XTH minusz XT, tehát a két érték közötti különbség, ha kettő egymással megegyezik, ne adj Isten, tehát mondjuk a négyszög keresztmetszetünkben a húzott nyomott oldalon azonos vasmennyiség van, ez akkor fordulhat elő, akkor ez nulla, tehát akkor ez a pont is ide kerül a függőleges tengelyre. Ha nem, hát akkor van egy ilyen nyomatéki értékünk is. No, hát ha ezeket a képleteket megnézzük, akkor meg lehet határozni egy derékszögű négyszög esetében paraméteres alakját is a tervírási középpont, a tervírási vonalnak, amely esetében a tényleges keresztmetszetre alkalmazható nyomat normál erő tervírás helyett egy redukált értéket veszünk figyelembe, tehát egy NR egyenlő NR per, tehát azt az összefüggést vizsgálva, B szer H szor FCD redukált normál erőt határozunk meg, és a nyomatéki tervírás helyett pedig egy MR redukált nyomaték értéket, amely pedig úgy számítható, hogy MR per B szer H négyzet FCD. Tehát, hogyha azokat a képleteket, amik ott láthatók, elosztjuk ezekkel az értékekkel, tehát a normál erőnél B szer H szor FCD-vel, és a nyomatéknál pedig BH4 FCD-vel, akkor egy olyan összefüggést kapunk, amely nem függ, amelynek az értékei nem függenek a keresztmetszeti méretektől, és nem függenek a betonnak a nyomószilárdságától sem. Tehát minden olyan keresztmetszetre érvényesek, amelyek derékszögű négyszög keresztmetszetek, és amelynek a fajlagos vasolása valamekkora értékű lesz, mert hogyha ezzel a ρ fajlagos vashányaddal dolgozunk, tehát akkor ott az első, legfelső képletben elosztjuk az AS plusz AS vesszőt, tehát az az összes tengelyirányú vasolást jelenti, tehát az ASL érték az gyakorlatilag ennek a kettőnek az összegét mutatja, és az FSD vesszőt elosztjuk az FCD-vel, akkor megkapjuk ezt a fajlagos vashányad értéket. Tehát ebben az esetben egy ilyen tervírási diagram függetlenítve van a keresztmetszeti méretektől, és csak a fajlagos vashányadtól fog függeni. Akkor ennek megfelelően fel tudunk rajzolni egy olyan tervírási diagramot is, amely tehát ebben a koordináta rendszerben van feltüntetve, tehát itt kis nr és kis mr értékek vannak a függőleges és viszintes tengelyeken, és hát ehhez tartozóan természetesen hasonló alakú görbéket kapunk, amely görbék tehát attól függően híznak vagy fogynak, soványodnak, hogy mekkora fajlagos mechanikai vashányad van a keresztmetszetben. Tehát egy ρi vashányadhoz tartozik például ez a görbe. Ennek az az előnye, hogy tulajdonképpen tetszőleges méretű derékszögű négyszög keresztmetszeteknek a vizsgálatát el lehet végezni ezzel a tervírás vonal sereggel. Tehát, hogyha most egy tényleges keresztmetszetnek szeretném meghatározni a tényleges normál erő és nyomatéki tervírását, akkor ebből a diagramból leolvasva a megfelelő értéket, felszorozva a fajlagos normál erőt ugye a B-szer H-szor FCD-vel, illetve felszorozva a fajlagos nyomatékot a BH négyzet FCD-vel, megkapom az adott keresztmetszetrében tényleges teherbírásnak a mértékét. No, tehát ilyen formán, ilyen görbék egyébként léteznek is különböző könyvekben, jegyzetekben, különböző irodalmakban, és használni is lehet ezeket a szerkezeteknek a vizsgálatánál. Nézzük meg azt, hogy tulajdonképpen végül is mire jó ez a teherbírási diagram. Tehát azt láttuk múltkor már, hogy egy nyomatékkal és normál erővel terhelt keresztmetszet esetében ugye a teherbírást azt csak úgy lehet értelmezni, hogy valamelyik paramétert meg tudjuk, paraméter szerinti teherbírást kell meghatározzuk a másiknak a függvényében. Tehát vagy adott normál erőhöz keresünk határnyomatékot, igaz, vagy másképpen határkülpontosságot, vagy pedig adott külpontossághoz keresünk határerőt. Tehát itt a kettő egymástól függetlenül nem vizsgálható. Ez a teherbírási diagram, ez végül is alkalmas arra, hogy különböző értékeire ezeknek a normál nyomatéki paramétereknek el lehessen dönteni egyszerűen, hogy megfelel a keresztmetszet vagy nem. Ez az egyik lehetőség. A másik pedig el lehet dönteni, hogy mennyi vasalást kell beletenni a keresztmetszetbe. Tehát bizonyos fokig tervezésre is alkalmas ez a görbe. Hát ez hogyan történik? Tehát, hogyha most egy nem paraméteres alakban, hanem egy adott keresztmetszetre felrajzolt teherbírási diagramot tekintek, első nekifutásra, akkor ha tudom az adott keresztmetszethez tartozó, vagy ismerem az adott keresztmetszethez tartozó teherbírási diagramot, és ki tudom számítani, hogy valonnan meghatároztam, hogy a keresztmetszetre mekkora normál erő és nyomaték működik valamilyen külső igénybevétel hatására. Tehát például az oszlop, amit felrajzoltunk itt a legelején, így néz ki, és itt működik rá valamilyen normál erő. Egy bizonyos külpontossággal erre a keresztmetszetre. Most tekintsük el attól, hogy ez egy karcsú oszlop, tehát itt még stabilitási problémák is vannak, amivel később fogunk foglalkozni. Tehát egy bizonyos külpontossággal működik ez a teher ide, akkor ugye ez a keresztmetszet itt alul végül is egy MED igénybevétel párral van terhelve. Hát ha most ismerem ennek a teherbírási diagramnak a tényleges alakját, a keresztmetszet geometriai adataiból, vasalásából és egyebek, akkor fel tudom tüntetni ebben a diagramban, hogy hova esik ennek az igénybevétel párnak megfelelő pont. Tehát az NED mondjuk itt látható, hozzátartozó MED mondjuk itt látható, akkor ennek az igénybevétel párnak megfelelő pont itt fog jelentkezni a teherbírási diagramban, ami ugye azt jelenti, hogy ez az az értékpár, korlát, amelynek a felvételére a keresztmetszet alkalmas. Ha ezen belül helyezkedik el az igénybevételekből meghatározható pont, akkor a keresztmetszet megfelel erre az igénybevétel párra. Tehát a direkt analitikus módon történő ellenőrzés helyett, ha ismerem a teherbírási diagramot, akkor lehet egy ilyen ellenőrzést is elvégezni. Ennek mondjuk akkor van jelentősége, hogyha figyelembe veszük azt, hogy erre a szerkezetre nem csak egyféle igénybevétel pár működhet, mert hát a terhek azok nem állandó terhek általában egy tartószerkezet esetében, vagyis hát a terheknek egy része az nem állandó ter, amelynek különböző kombinációi lőhetnek létre. Tehát például itt emellett a koncentrált erő mellett, ami mondjuk egy gerenda feltámaszkodásából származik, még működik itt szél is, amely vízszintesen fújja mondjuk ez egy csarnoknak az oszlopa, a csarnoknak a homlokfelületét, és ez átadódik az oszlopra. Ez a szél, ez működhet ugye ebbe az irányba is, működhet a másik irányba is, és ennek különböző kombinációinak az alapján többféle igénybevétel párra is ellenőrizni kell a keresztmetszetünket, és hogyha ezeket az igénybevétel párokat egymás után ide felrajzoljuk, tehát mondjuk ez egy egyes indexel jelölt igénybevétel pár, akkor egy másik az valóban ide esik, tehát NED2, MED2, az mondjuk ide esik, akkor azt mondhatom, hogy ez is megfelelt. Még akkor is mondhatom, hogy megfelelt, ha pont a határára kerülünk a teherbírási diagramnak, mert az még ugye azt jelenti, hogy arra a két igénybevételből álló kombinációra még a szerkezet alkalmas annak a felvételére. Akkor van baj, hogyha az igénybevétel pár az a teherbírási diagramon kívülre kerül, tehát mondjuk ide, aminek következtében ugye azt lehet mondani, hogy nem felel meg erre az igénybevétel párra a szerkezetünk. Tehát ha kívül van, akkor nem felel meg, ha belül, akkor megfelel. Még egy dolgot érdemes megemlíteni, mégpedig azt, hogy hát tulajdonképpen megint csak a, bocsánat, ez a normál erő, tehát ha ismerem a teherbírási diagramot, akkor ugye itt az analitikus számításnál is volt olyan megjegyzésünk, hogy az MR helyett alkalmazhatjuk a külpontosságnak a fogalmát is, tehát a normál erő, a nyomaték, meg a külpontosság, ugye ezek egymással összefüggenek. Tehát hogyha egy MR per NR, vagy M per N arányt veszünk figyelembe, akkor tulajdonképpen ezt a adott mértékű külpontosságot, ezt úgy tudjuk ábrázolni ebbe a koordinátorrendszerben, hogy az origótól indítva egy valamilyen ferdességű egyenes lesz az, amely az adott külpontossághoz tartozó normál erőket és nyomatékokat fogja jelenteni. Ugye? Tehát ez nyilván egy egyenessel jellemezhető. Ugye maga ez az egyenes, ez az E egyenlő M per N hányadossal van jellemezve. Az M per N hányados, az pedig hát gyakorlatilag nem más, mint egy ilyen pont, M per N, az ennek a szögnek a kotangense, ugye? Vagy hát a másiknak a tangense, ennek a tangense. Tehát az E külpontosság az gyakorlatilag ugye, ezzel a szöggel jellemezhető, ami itt látható. Tehát M per N ugye, jelenti a külpontossághoz tartozó egyenesnek a hajlását. Tehát, hogyha például ismerjük a normál erőnek a külpontosságát az adott keresztmetszetre, akkor egy ilyen teherbírási diagramba felrajzolva ezt az egyenest, amelyik a külpontosságot fogja jellemezni, meghatározható a normál erőnek a határértéke az adott külpontossághoz tartozóan, ugye, hogyha ezt visszavetítjük ide a függőleges tengelyre, tehát az NRI ennek függvényében kiszámítható. Tehát az ellenőrzés ilyen formán is elvégezhető, hogyha itt most nem a nyomaték normál erőnek a együttesét ábrázolom, hanem meghatározzuk minden igénybevétel helyzethez azt, hogy mekkora külpontossággal működik a normál erő, és felrajzoljuk azokat az egyeneseket, amelyek ehhez tartoznak, akkor minden egyes külpontossághoz kiszámítható, meghatározható az NR, és ugye azt kell igazolni, hogy ez legyen nagyobb, mint a mértékadó, vagy a számított igénybevételből keletkező normál erőnek a nagysága. Tehát ez ugye érvényes akkor, hogyha az effektív teherbírási diagrammal dolgozunk, amelynek az ábrázolása esetén ugye minden egyes keresztmetszethez más-más diagram fog tartozni. Ha derékszögű négyszög keresztmetszetünk van, és rendelkezésünkre áll egy ilyen teherbírási diagram sereg, egy ilyen paraméteres alakban felrajzolt teherbírási diagram sereg, akkor ezt hasonlóképpen használhatjuk. Ellenőrzéshez tehát egyszerűen a számított igénybevételek párt el kell osztani a keresztmetszetnek a jellemzőivel, tehát a szélesség, magasság és a betonszilárdsággal, a normál erőt, illetve a szélesség, magasság négyzetével és a betonszilárdsággal a nyomatékot. Ugye látható ugye ebben az esetben, hogy egy dimenzió nélküli értéket kapunk, tehát a kis n meg a kis m azok dimenzió nélküliek, ugye ennél a nevezőben egy normál erő szerepel, az M-nél a nevezőben pedig egy nyomaték szerepel, tehát ezeknek a hányadosa nyilván dimenzió nélküli szám lesz. Tehát, hogyha a konkrét értékeket elosztjuk ezekkel a paraméterekkel, akkor ebben a koordinátarendszerben ábrázolva ezeket a redukált értékeket, ugyanúgy, mint ahogy az előzőekben is, ismerve a keresztmetszetnek a fajlagos vasalását is, ugye annak a felső függvénynek az alapján, meghatározható, hogy az adott fajlagos vasaláshoz tartozó keresztmetszethez ez a redukált igénybevételeknek megfelelő pont, az belül van-e a teherbírási diagramon, vagy nem. Tehát ilyen formán a kész teherbírási diagramokat is használhatjuk ellenőrzésre. De használhatjuk tervezésre is. Tehát a paraméteres alakban felírt teherbírási diagramra vonatkozóan. Ja, mégpedig olyan módon, hogy ha például a keresztmetszetnek a méreteit ismerem, tehát a B-t és a H-t ismerem, akkor ugye, a különböző vasalás erősségekhez tartozóan felrajzolt görbesereknek megfelelően meg tudom határozni azt, hogy az adott keresztmetszetben mennyi vasat kell beletenni. Tehát adott B és H esetén például az ASL szükséges mennyiségét lehet meghatározni, hogyha a külső teherből származó igénybevételekből ugye kiszámítjuk a kis MED és kis NED értékeket. Tehát ugye a kis MED az egyenlő a nagy MED per B szer H négyzet FCD. Ugye a B-t, H-t ismerem, nyilván a betonszilárdságot ismerem. Ugyanígy az NED értékét, az pedig a tényleges normál erőnek a BHFCD-vel való osztása után meghatározva ezt a két értéket ábrázoljuk ebben a görbesereggben, és az például mondjuk ide esik, hát ez lesz az NED, ez meg a kis MED, akkor összekötve ezt a pontot az origóval, és tudva azt, hogy ez a görbe, ez tartozik egy adott vasalás erősséghez, tehát ugye az ASL per ACT, az ACT-t ismerjük, mert ugye a B szer H. A szilárdságokat ugyancsak ismerjük, mert tudom, hogy milyen acél szilárdságot, milyen beton szilárdságot használok. Akkor ez egy adott ró, mondjuk egy értékhez tartozó görbe, ez itt egy ró kettőhöz tartozó görbe, ugye ezeket ismerem, ebből vissza lehet számítani, hogy mennyi az az ASL, ugye, ami ez a ró értékhez tartozik. A kettő között interpolálva meg tudom határozni azt, hogy mekkora vasalás erősségre van szükségem ahhoz, hogy ezt az igénybevételi pontnak megfelelő igénybevétel párt egyensúlyozni lehessen a keresztmetszettel. Tehát ehhez ki tudok számítani egy ró szükséges vasalás erősséget, és hogyha ezt a ró szükséges vasalás erősséget meg tudtam határozni, akkor ennek alapján ugye az ASL szükséges vasalás mennyiség az úgy kapható, hogy ezt a ró szükséges vasalás mennyiséget meg kell szorozni az ACT-vel, valamint az FCD per FSD hányadossal. Igaz? Tehát ebből egy adott keresztmetszethez, egy adott igénybevétel párnak az egyensúlyozásához szükséges vasalás mennyiséget meg lehet határozni. Egy dolog azért nem annyira egyszerű és nem annyira tiszta. Ugye ez a ASL hosszanti vagy tengelyirányú vasalás, ez a keresztmetszet két oldalán különböző mennyiségű vas is lehet. Tehát nem biztos, hogy a húzott és a nyomott oldalon azonos mennyiségű vas van. Hogyha ilyen jellegű szerkezetünk van, mint ami itt látható, tehát hogy a külső igénybevételből származó nyomaték és normál erő, az lehet egyik irányú is, meg lehet a másik irányú is, akkor ha egy például derékszögű négyszög keresztmetszet fogja viselni ezt a terhet, akkor célszerű a vasalást szimmetrikusan kialakítani. Ezért aztán a legtöbbször ezek a paraméteres alakban előállított elbírási diagramok azok leginkább szimmetrikus vasalású keresztmetszetre vonatkoznak, és ezeknek a méretezésére alkalmasak. Ha nem ilyen van, hát akkor lehet olyan terbírási diagramot előállítani, hogy az egyik oldali vashányadot a másikhoz képest úgy adjuk meg, hogy mondjuk az egyik oldalon 50%-a van a másik oldalinak, ahhoz is felrajzolhatók ilyen diagramok, vagy 25%-a, vagy 75%, tehát ilyen diagramok is előállíthatók, és akkor olyan vasalási arányhoz tartozó keresztmetszeteket lehet ezzel vizsgálni. Tehát de az általános eset az az, amikor egy tetszőleges geometriájú keresztmetszethez, mert hát nem csak derékszögű négyszög létezik, meghatározza az ember a tényleges terbírási diagramot, és utána ezzel tud konkrétan dolgozni. Persze ennél a tervezés az már nem egy ilyen egyszerűen megoldható dolog. A másik pedig, amikor derékszögű négyszög keresztmetszethez, amely ilyen viszonylag nagy normál erővel terhelt, külpontosan nyomásra igényelt keresztmetszetnél az egyik leggyakoribb eset, a rendelkezésre álló paraméteres alakban előállított elbírási diagramokkal dolgozunk. Akkor most tartsunk szünetet, és utána folytatjuk innen. Mielőtt még folytatnánk itt, megkért egy fiatal ember engem, hogy hirdessem ki, hogy a szakkollégium szerkezetépítő tagozata szervez egy kirándulást Közép-Európa legnagyobb építőipari konferenciájára, a bécsi betontágra. Ez minden két évben szokott lenni, és hallgatókat nagyon kedvezményesen tudnak ott fogadni. Itt vannak mindenféle előadások, kiállítás és egyebek. Elég érdekes szokott lenni. Április 22-én és 23-án van ez, csütörtök és péntek. Hát a VN is akkor van, de hát most akkor itt dönteni kell. És a konferencia mellett még megtekintik Bécsben a Leisner Tunnelt, amelyik egy 12,8 km hosszú vasúti alagút. Hát ezt nem tudom, kívülről vagy át is mennek rajta, azt majd ott kiderítik. Előreláthatólag 9000 forint per fő a részvételi díj, szállást, utazást és belépőt is tartalmazza. Oktatóknak, doktorandusoknak még kell valamit fizetni, de hallgatóknak ennyi. És aki jelentkezni szeretne, április 1-jéig teheti ezt meg. Ott lehet jelentkezni, úgy látom, hogy a szakkollégium honlapján, tehát szakkollégium.vpk.bme.hu. Ott érdeklődni is lehet, meg jelentkezni is. Tehát akit érdekel, egy ilyen busznyi hallgatót szoktak ilyenkor elvinni erre az eseményre. No. Akkor mit kell még tudni erről a tervírási vonalról? Hát még azt is tudni kell róla, hogy már az előbbiekben pedzettem, hogy a nyomaték az nem csak egy, hanem két irányban is működhet. Tehát, hogyha van egy ilyen oszlopom, amire viszintes ter innen-onnan hathat, akkor nem csak egy irányú nyomaték működik. Amihez ugye azt tartozik, hogy a teherbírás sem feltétlenül csak az egyik irányú kulcspontosságra lesz mértékadó, hanem lehet a másik irányú kulcspontosságra is, tehát megfordul ebben az esetben a nyomott meg a húzott zónának az oldala. Az előzőekben feltételeztük, a nyomott zóna az mindig a jobb oldalán volt a keresztmetszetnek, ha a kulcspontosság jobbra van. Ha viszont a kulcspontosság az mondjuk bal felé van, akkor a nyomott zóna is bal oldalon lesz. Ebből kifolyólag fel lehet rajzolni egy úgynevezett teljes teherbírási vonalat is. Amelynek ennek megfelelően nem egy, hanem két ága van. És a koordináta rendszerünk is hát úgy néz ki ebben az esetben, hogy itt van az N, R és MR tengely. Ha alá rajzolom a keresztmetszetet is, mondjuk legyen ez a tojás most, benne lévő vasakkal, és itt van az XT terbírási középpont, tehát erre van feltüntetve ez a terbírási diagram. Ez az ága, ez azt az esetet mutatja, amikor a külpontosság az a terbírási középponttól ebben az esetben jobbra működik, de működhet ez balra is, és akkor megfordul a dolog, ugye ez lesz a nyomott zóna, és a terbírási diagramnak ennek megfelelően nem csak egy, hanem két ága is lesz, és kialakul ez a jellegzetes, ilyen hagyma alakú terbírási diagram, amely most már a pozitív, meg a negatív nyomatékra is érvényes, és végül is a teljes keresztmetszet teherbírását bármilyen külpontosság esetén leírja. Ugye ez a pont, ami itt van, ez eddigiek alapján ugye megfelel az XTH pontnak. Ugye itt most azt feltételeztük, hogy itt sokkal több vas van, mint itt, ezért aztán ez ide került, ez a pont az XT-hez képest, és ennek ezért van itt a központos húzás. No, tehát ez lenne a teljes teherbírási vonal, amely minden irányú igénybevétel esetére alkalmas az előzőek szerinti ellenőrzés végrehajtására. Még annyit is érdemes megjegyezni, hogy a teljes teherbírási vonalat nem mindig a teherbírási középpontra írják fel, hanem például a keresztmetszet magasságának a felező pontjára, tehát itt az XT-re vonatkoztatott teherbírási diagram van. De ugyanígy felírhatjuk ezt a felező pontjára a keresztmetszetnek, mondjuk H per 2-re. H per 2, és akkor mondjuk az XT pont az itt van, az XTH meg mondjuk itt van, akkor ennek megfelelően a teherbírási diagramunk az valahogy úgy fog kinézni, hogy eltolódnak ezek a csúcspontok, tehát mondjuk ide fog kerülni ha ez a nyomásra érvényes teherbírási középpont, a központos nyomás pontja, a központos húzás pontja pedig ide, és akkor valami ilyen teherbírási diagramot is kaphatunk, ahol tehát a két csúcspont az nem a teherbírási középpontok valamelyikére van redukálva, hanem a keresztmetszet valamelyik geometriai középpontjára, például a magasságnak a felező pontjára. Ha még tovább vizsgáljuk a dolgot, akkor lehet úgynevezett egyszerűsített teherbírási vonalat is használni. Amely egyszerűsített teherbírási vonal, most csak az egyik ágát rajzoljuk fel, azt jelenti, hogy ezeket a nevezetes pontokat, amelyeket meg tudunk határozni egyértelműen, és hát közte meg tudunk határozni bármely tetszőleges pontot, csak úgy analitikusan nem tudjuk leírni magát a teherbírási diagramot, valamilyen görbével kötünk össze, tehát legyen itt az NR1 egyes pontnak megfelelő teherbírási pont, itt a kettes pontnak megfelelő, ez a hármas pontnak megfelelő, mondjuk a négyes pont itt van, hogyha szimmetrikus, egybeesik a teherbírási középpont húzásra és nyomásra is. A leggyakrabban használt ilyen közelítő teherbírási diagram az az, amikor egyenessel kötjük össze ezeket a pontokat. Tehát a 1-es és a 2-es pontot, illetve a 2-es és a 3-as pontot, és hát akár a 3-ast a 4-essel. Ezt hívjuk linearizált teherbírási diagramnak. Ezt a típusú teherbírási diagramot, ezt praktikusan leginkább akkor szoktuk használni, amikor a keresztmetszetre viszonylag nagy normál erő működik, és a nyomaték mellett inkább a normál erő dominál. Ugye minél kisebb a normál erő, annál nagyobb a külpontosság, tehát kis külpontosságú igénybevétel esetén. Ugye azt még a múlt órán is definiáltuk, hogy ha a semleges tengely határhelyzeténél nagyobbra adódik, akkor kis külpontosságú nyomásunk van, amikor is ugye a húzott vasban nem lehet a határszárcsot feltételezés, így tovább, és akkor csak valamilyen redukciós képlettel lehet a feszültségeket számítani, tehát harmadfokúvá válik az egyenletünk, és így tovább. Tehát ilyenkor célszerű ezt a linearizált diagramot használni. Ebben az esetben, hogyha egy ilyen linearizált diagramot használunk, és ugye az NR és a teherbírási középpontra felírva a teherbírási vonal, itt ismerjük ugye ezeknek a pontoknak a koordinátáit, tehát ez itt az NR1, az MR1 az ugye nulla, itt pedig ismerjük az MR2, NR2 pontokat, ugye az x egyenlő x0 alapján ezt meghatározhatjuk. És ennek alapján, hogyha egy adott külpontossággal működő igénybevételt szeretnénk meghatározni, akkor, tehát egy E külpontossággal működő külső teherből a határerőt szeretnénk kiszámítani, tehát mondjuk ez az E külpontosság jellemzi a normál erőnek a helyét, akkor úgy is megbecsülhetjük ennek a határerőnek az értékét, hogy ezt az egyenest most nem a tényleges teherbírási diagrammal metszük el, amelynek a pontjait ismerjük, de analitikusan nem tudjuk meghatározni a metszéspontot, hanem csak valamilyen grafikon alapján tudnánk ugye leolvasni. Viszont ennek a linearizált teherbírási diagramnak a segítségével viszonylag kis hibával és láthatóan a biztonság javára tudjuk megbecsülni azt a normál erő határértéket, ami egy adott külpontossághoz tartozik. Hát itt megint csak a jól bevált hasonló háromszögeknek a felírásához lehet fordulni. Tehát, hogyha itt most ezt a háromszöget, meg ezt a háromszögnek a hasonlóságát írjuk fel, akkor ebből kifejezhető lesz az NR-nek az értéke, a külpontosság, a itteni nyomatékok normál erőknek a függvényében, és ilyen formán felírható lesz egy viszonylag egyszerű összefüggés, amely az adott normál erő külpontossága és a kettes ponthoz tartozó normál erőnek a külpontossága függvényében számítható. Még azt is figyelembe véve, hogy az MR2 ez nem lesz más, mint az NR2 szorozva E2, tehát a E2 az ennek az egyenesnek a hajlásszöge, ugye, alapvetően. Akkor a hasonló háromszögek ugye úgy fognak kinézni, hogy az NR1 mínusz az NR2, ugye ez a szakasz, ez aránylik az MR2-höz, ugye, tehát az NR2 szorozva E2, ez aránylik ehhez, mint ez fog aránylani ehhez, tehát az pedig egyenlő NR1 mínusz NR aránylik a NR szorozva E-vel. Ugye? Ez a nyomaték, ez az NR szorozva E nagyságú nyomaték. Hogyha ezt az összefüggést egy kicsit alakítjuk, akkor a jobb oldalt azt alakíthatjuk úgy, hogy az egyenlő lesz NR1 per NR szorozva E. Mínusz 1 per E. Igen, tehát ebből kell nekünk az NR-t kifejezni, ugye végül is. Hát, hogyha ezt tovább alakítgatjuk még, akkor ugye az NR1 per NR2-t itt ebből kiszedve, NR1 per NR2, bocsánat, NR1 per NR, kifejezve innen, ugye ezt átvisszük a túloldalra, az egyenlő lesz NR1 minusz NR2 per NR2 szorozva E2, és akkor ugye itt az egy perét kiemeltük, tehát ezt meg kell szorozni E-vel, és hozzá kell adni még egyet. Hogyha ezt közös nevezőre hozzuk, ami itt látható, akkor az egyenlő lesz az NR1 minusz NR2, ezt tegyük zárójelbe, szorozva E, plusz NR2 szorozva E2, per NR2 E2, és akkor innen most már az NR-et ebből kifejezve, tehát az NR2, vagy bocsánat, az NR az egyenlő lesz, ugye ezt kell venni a reciprokát, és meg kell szorozni ugye NR1-gel, tehát egyenlő NR1 szorozva, és akkor itt megint a megfelelő dolgokat kiemelve, tehát NR2 szorozva E2 a nevezőbe, ezt vettük a reciprokát, szorozva NR1 minusz NR2 szorozva E plusz NR2 E2, és hát akkor most már még ezt tovább lehet masszírozni olyan módon, hogyha ezt NR2 E2-vel még elosztjuk, tehát akkor a végső képlet az úgy fog kinézni, hogy NR1 szorozva 1 per, ugye végigosztom a számlálót is, és a nevezőt is NR2 E2 kettővel, így lesz itt az egy, és akkor itt, ami marad, az E per E2 szorozva NR1 per NR2 mínusz egy, ugye ebből mínusz egy, és itt még marad plusz egy. Tehát egy ilyen összefüggéssel lehet meghatározni, illetve megbecsülni a normál erő teherbírásának az értékét egy adott külpontossághoz. Ugye ebben szerepel a központos nyomás esetén figyelembe vehető normál erő teherbírásnak az alapértéke, szerepel benne a legnagyobb nyomatéki teherbíráshoz tartozó normál erőnek az értéke és az ahhoz tartozó külpontosság. És hogyha ezt megnézzük, ugye ezt az összefüggést, hogyha az E az tart a nullához, akkor itt a, hogy van ez, a nevező, ugye az tart az egyhez, tehát visszakapjuk az NR1-nek az értékét, és hát ahogy az E növekszik, ugye a nevező egyre nagyobb lesz, tehát ez egy egynél kisebb szám lesz, egyre kisebb, és a külpontosságnak a növekedésével, tehát egyre csökkenő normál erő teherbírást kapunk az adott külpontossághoz. Természetesen ez a képlet, ez csak a nagy külpontosságú nyomás esetére érvényes, amikor a normál erő az egyes és a kettes pontok közé esik. Tehát erre az esetre célszerű alkalmazni. Megjegyzendő még, hogy a valódi teherbírási diagramoknál még kisebb a különbség a lineáris közelítés és a tényleges teherbírási vonal között, tehát a hiba, amit ilyen módon elkövetünk, az 1-2 százaléknyi lehet, tehát nem úgy, ahogy én a ábrán fölrajzoltam, és mint mondtam, ráadásul ugye ez a biztonság javára történő hiba, tehát hogyha azt látjuk, hogy az ilyen módon meghatározott normál erőteherbírás az megfelelő, akkor nagy biztonsággal mondhatjuk, hogy tényleg az ellenőrzés az rendben van. Még egy dolog, amit a teherbírási diagramnál meg kell jegyezzünk, az az, hogy ha a keresztmetszetben ugye nincs vasalás, vagy a keresztmetszet például csak egy nyomásnak ellenálló anyagú szerkezetből álló keresztmetszetet jelent, tehát vagy egy vasalatlan beton, vagy akár tégla, akkor ennek is van teherbírási diagramja. Tehát egy vasalatlan keresztmetszet esetén is meghatározható a teherbírási diagram. Ha például egy derékszögű négyszög keresztmetszetet nézünk, amelynek a szélessége B, magassága H, akkor itt a teherbírási diagramnak egy pontja megint ugyanúgy határozható meg, mint ahogy egy normál vasalt beton keresztmetszet esetén is. Tehát valahogy felveszünk, mondjuk errefelé van a normál erő külpontossága, valahogy felvesszük a semleges tengelynek a helyét, és ez lesz a keresztmetszetnek a nyomott zónája. A teherbírási középpont ugye központos nyomásra az a beton keresztmetszet súlypontjában van, mert nincsen benne vas, tehát ugye, ha emlékszünk az előző képletre, az B-szer H-szor FCD plusz AS vesző FSD vesző. De itt az a tag az megszűnik, tehát nincsen vasban lévő normál erő, csak betonban lévő normál erő. Ezért az XT teherbírási középpont az a H per 2 magasságban van. És ilyen formán fel lehet írni ugye annak a normál erőnek az értékét, amely ennek a nyomott zónának a súlypontjában működik, és ennek a normál erőnek lesz egy nyomatéka ide a teherbírási középpontra, ugye ennek a két értéknek a távolsága. Tehát ebben az esetben a az NR1 egyes pontnak megfelelő normál erő teherbírás, ugye az B-szer H szorozva FCD, nincs benne vas, tehát további érték nincsen. Az nyilván az MR1 az nulla, mert ugye teljes kereszt nyomott, külpontossága nincs, tehát ennek megfelelően az nulla lesz. Ha a keresztmetszetben ezt a semleges tengelyt úgy vesszük fel, hogy az XT pontra vonatkozó nyomatéka ennek a beton, nyomott betonzónában keletkező nyomóerőnek a legnagyobb legyen, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy az akkor van, amikor a semleges tengely az megegyezik a teherbírási középpontnak a helyével. Mégpedig ugye azért, mert ugye ez növekszik ez a keresztmetszet a XC növekedésével. Egy picit csökken mindig a karja, de azt fogjuk tapasztalni, hogy a növekvő keresztmetszetnek a hatása az nagyobb, mint a karnak a csökkenése, tehát növekvő nyomatékot fogunk kapni a teherbírási középpontra. Amikor viszont túlmegyünk ezen a teherbírási középponton a semleges tengelyeivel, akkor lesznek olyan részei is a nyomott zónának, amelyek ellene dolgoznak, tehát az ezen az oldalon lévő nyomóerővel szemben, ugye ez, az itteni nyomóerő az ellentétesen dolgozik, tehát onnan csökkenni fog a normál erő. Vagyis meg tudunk határozni egy NR2 nyomóerőt, amely meg fog felelni az XC egyenlő XT helyével a semleges tengelynek, és ez egyenlő lesz, ugye a B-szer H per 2 szorozva FCD lesz az erő, és ezt meg kell szorozni H per 4-gyel, ugye? Tehát ez egyenlő lesz, B-szer H négyzet per 8 FCD, ez a ehhez a ponthoz tartozó nyomatéki ja, ez már nyomaték, elnézést kérem. Tehát ez a nyomaték lesz, akkor most itt csinálunk egy kanyart ide, jó? Alulra, mert ez egyszerűen B-szer H per 2 szorozva FCD, tehát ez lesz a normál erőértéke, és ez pedig már a kettes ponthoz tartozó nyomatéknak az értéke, ugye amikor ennek az erőnek a nagyságát megszózzuk a karral, amely a teherbírási középpontra vonatkozik. Jó, tehát akkor ez lesz a normál erő, ez pedig a nyomaték. És akkor a tiszta hajlításnál pedig, ugye teherbírás szempontjából, mivel? Dobálni tetszik? Tehát mivel a keresztmetszetben nincsen vas, tehát nincsen olyan anyag, ami húzóerőt vesz fel teherbírási állapotban, vagyis a hármas pontra vonatkozóan az NR3 az nulla, mert a teherbírás szempontjából a betont nem lehet figyelembe venni, és ennek megfelelően az MR3 is nulla lesz, természetesen az NR4 a tiszta hajlításnak megfelelő, tiszta húzásnak megfelelő normál erő ugyancsak nulla lesz. És hogyha ezeket az értékeket figyelembe vesszük, akkor ennek alapján meg lehet határozni egy beton keresztmetszetnek a nyomatéki normál erő teherbírás összefüggését jellemző teherbírási diagramot, ami így néz ki. Ha a teljes teherbírási diagramot rajzolom, akkor ez szimmetrikus, ugye? Tehát ez itt nulla mindenhol. Ezek az értékek pedig itt az előzőekben láthatóak. Ugye ez azért lényeges, mert ebből az is kiderül, hogy egy vasalás nélküli betonkeresztmetszetnek is lehet nyomatéki teherbírása, akkor, hogyha erre a keresztmetszetre nyomatékkal egyidejűleg normál erőt is működtetünk. És ez a teherbírás maximális érték akkor áll elő, hogyha egy derékszögű négyszög keresztmetszet esetében a semleges tengely az éppen a keresztmetszet magasságának felező pontjában van. Tehát ennek téglafalazatok teherbírásánál is szerepe van, mert hát a téglafalazatnak a statikai szilárdsági működése az hasonló a betonéhoz, csak másak a szilárdsági jellemzők. Még egy dolgot gyorsan említsünk meg, ez pedig a ferde hajlítás és ferde külpontos nyomásnak az esete. Ugye, amit idáig csináltunk, az mindig arról szólt, hogy a keresztmetszetnek van egy szimmetria tengelye, és ebben a szimmetria tengelyben működik a normál erő, amit a keresztmetszetre működtetünk. Ha ezen kívül van, akkor hát a helyzet az bonyolultabbá válik, mert nincsen egy olyan viszonyítási síkunk, amire vonatkozóan fel tudnánk venni rögtön a semleges tengelynek a helyzetét, mert ilyenkor, hát ugye az az eset, hogy ha akár egy kettős szimmetria tengelyen rendelkező keresztmetszetünk is van, a normál erő az nem valamelyik szimmetria tengely mentén működik, hanem ezektől eltérő helyen, valamilyen tetszőleges pontjában ennek a síknak, tehát mondjuk itt van az NED, amely alapján, hogyha van egy X meg egy Y tengelyünk, akkor ehhez képest lesz egy külpontosság ennek a normál erőnek az X irányban, és lesz egy külpontossága ennek a normál erőnek Y irányban is. Hát itt megint csak két eset lehetséges, hogy berepett keresztmetszet, vagy nem berepett keresztmetszet. Ha nem berepett keresztmetszet, akkor érvényesek a szilárdságtani ismereteinkben tanultak, tehát ugyanúgy lehet használni azokat az összefüggéseket, amit ott már megtanultunk, csak a keresztmetszeti jellemzőknél mindig az ideális keresztmetszeti jellemzőket kell számításba venni, vagyis a vasat mindig betonnál transformáljuk, úgy, hogy megszorozzuk a két anyag rugalmassági tényezőjének a hányadosával. Ha berepett a keresztmetszet, akkor megint lehet lineáris vagy teherbírási állapotban, képlékeny állapotban a szerkezet. Ha lineáris állapotban van, tehát anyagi jellemzőink lineáris, akkor továbbra is érvényesek a szilárdságtani ismeretekben tanultak, azzal a különbséggel, hogy csak a betonnak a nyomott zónáját szabad figyelembe venni, mert a húzott beton berepetnek tekintendő, tehát a húzott betonban feszültség nem keletkezik. Ezért aztán most azt próbáljuk egy picit megnézni részletesebben, hogy mi a helyzet akkor, hogyha teherbírási állapotot vizsgálunk. Hát ilyenkor ugye az a probléma, hogy tehát itt most csak a teherbírás vizsgálatával foglalkozzunk. Az a probléma, hogy a semleges tengelyünk az nem lesz párhuzamos semmelyik főirányával a keresztmetszetnek, hanem a semleges tengely is valamilyen ferdeséggel fog működni a keresztmetszeten belül. És hogyha van egy egyszerű, klasszikus vasalásunk, tehát a keresztmetszet négy sarkában van egy-egy betonacél, kössük össze kengyelekkel, mert hát ez van, de most egyelőre még a szerepét nem használjuk ki, tehát a méretezésnél nem számítjuk, csak hogy egy klasszikus keresztmetszetet kapjunk. Ezért a keresztmetszetben a nyomott betonzónának a területét, azt nem egy valamely tengelyel párhuzamos semleges tengely fogja kijelölni, hanem egy valamilyen ferdeségű semleges tengely fogja meghatározni. Tehát ebben az esetben a semleges tengelynek lesz egy távolsága, mondjuk a nyomott szélső szálnak a adott tengelyhez mért távolságával, tehát mondjuk ez lenne az XC, de ez nem elegendő a semleges tengely meghatározásához, hanem még meg kell határozzuk azt az alfa szöget is, amely szög a semleges tengely ferdeségét fogja jellemezni. És akkor ez lesz a betonnak a nyomott zónája. Igaz? Ennek a nyomott zónának a súlypontjában fog működni a betonban keletkező normál erő, tehát valahol itt lesz egy NC normál erő. Erre a semleges tengelyre merőleges irányban fog létrejönni a keresztmetszet alakváltozása, amelyet továbbra is lineárisnak tekintünk, tehát amikor az epsilon ábrát felrajzoljuk most, akkor ez nem valamely tengelyre merőleges irányú síkban fog történni, hanem a semleges tengelynek a vonalára lesz merőleges, tehát ez lesz az alakváltozási ábrának az iránya, és akkor ehhez az alakváltozási ábrához kell felrajzoljuk azt a elfordulási ábrát, amelyből kiindulva meg lehet határozni a belső erőket. Tehát itt most csak berajzoltam ezt, megint abból indulhatunk ki, hogy ugye ebben a leginkább nyomott beton, de most nem betonszálban, hanem csak egy csücsökben, egy ilyen szélső pontban keletkező összenyomódás értéke, az megegyezik a betonnak a törési összenyomódásával, és akkor egy ilyen epsilon ábrát kapunk, amelynél tehát itt fellép az epsilon C egyenlő epsilon C U egyenlő 3,5 ezrelék törési összenyomódás. És most már azt sem tehetem meg, hogy ezeket a vasakat így bekoncentrálom egy vonalba, ugye? Mert amikor ebben a síkban hajlítottam a keresztmetszetet, akkor hát ezekben ugyanakkor alakváltozás keletkezett. De itt most már nem. Minden vasban ehhez ki fog alakulni egy epsilon S vagy megnyúlás, vagy összenyomódás, epsilon S I-vel jelöljük most ezt, hogyha ez az I-edik vas, tehát A S I, abban lesz egy epsilon S I alakváltozás. Mit rontottam el? Ki tudja. Azt rontottam el, hogy ez a elfordulási középpont az most sem a nyomott betonzóna magasságában van, ugye, hanem ennek a 0,8-szorosa, tehát ott is érvényes az a feltétel, hogy az egyenletes nyomó szilárdsággal terhelt betonfelület, ugye az nem az elfordulási középpontig tart, hanem csak a sigma epsilon diagramnak megfelelő 0,8-szoros értékig. Tehát itt inkább letörlöm, jó, és akkor újra rajzolom ezt az elfordulási ábrát, hogy ne maradjon ez így benn. Tehát akkor megint itt kiindulva, ugye itt van a merőleges, de az elfordulási középpont az valahol itt van, ugye? Tehát akkor ennek megfelelően kell behúzni az epsilon ábrát. Itt is egy bizonyos magasságáig lesz csak az egyenletes nyomófeszültséggel ez terhelve. Tehát itt ezek egyébként nem változnak, tehát ugyanaz a helyzet, tehát itt is epsilon SI értéket adunk az I-edik vasnak, csak az elfordulási középpont és az effektíven nyomott betonzóna magasság fog eltérni egymástól. És ez lesz ugye az epsilon ábra. Az ehhez hozzárendelt feszültségábra is hasonló lesz az eddigiekhez, tehát most már a Z, illetve eddig a magasságig egyenletesen FCD nyomó szilárdsággal terhelt betonzóna fogja jelenteni a feszültséget. Ebben a felületen itt ennek a szélső vasnak a helyén lesz valamekkora feszültség. A következő nyomófeszültség a másiknál lesz egy, ugyancsak egy nyomófeszültség, amelyik nyilván ennél egy kisebb értékű lesz, ezekben a vasakban pedig húzó feszültségek keletkeznek. Ugye a semleges tengely helyétől távolodva egyre nagyobb értékűek ezek. Sigma SI-vel jelölhetjük az I-edik értéket, és ehhez hozzá lehet ugye rendelni a belső erőket, a megfelelő módon, tehát az NC erő az itt valahol a nyomott betonzónának a súlypontjában lesz, és lesznek NSI húzó és nyomóerők. És ennek alapján a keresztmetszetnek a teherbírásának a meghatározása is hasonlóképpen történik, mint ahogy eddig tettük a egyenes hajlítás, egyenes külpontos nyomás esetében, azzal a különbséggel, hogy nem kettő, hanem három egyensúlyi egyenletünk van. Tehát három egyensúlyi egyenlet lesz. Mégpedig egy ugye, vetületi, ami a szumma NI egyenlő NED, tehát a külső normál erővel meg kell egyezzen a belső normál erőknek az összege, és nyomatéki, amely úgy néz ki, hogyha a erőnek a támadás pontjára írjuk fel a nyomatéki egyenletünket, akkor a belső erőknek a nyomatéka erre a támadáspontra nulla kell legyen, ugye, mert meg kell egyezni a külső erőnek a nyomatékával, amely eleve nulla, mert ugye arra a pontra írtuk fel. Tehát a szumma NI szorozva EIX egyenlő nulla, az EIX most nem jelent mást, mint ezeknek a erőknek a karja a x irányú, tehát x irányban a karja az erőnek a támadáspontjához képest. Summa ni EIY-nak is egyenlőnek kell lenni nullával, és hát matematikailag ugye ebből a három egyenletből meg tudjuk határozni a semleges tengelynek a két paraméterét, bármely két paraméterét, tehát például ezt az XC értéket és az alfa hajlásszöget, csak hát nem olyan egyszerű módon, mint ahogy azt eddig tettük az egyenes hajlítás esetében, hanem egyenlet rendszert kell megoldjunk, mert nem tudunk olyan pontot találni, amire felírva az egyenleteket ki lehet ejteni bizonyos tavukat, és hogyha ezt ismerjük, akkor utána meg lehet határozni a normál erőnek a maximális értékét, ami ilyen külpontosság esetén a szerkezetre működhet. Tehát tulajdonképpen ugyanazt alkalmazhatjuk, mint az egyenes hajlítás külpontos nyomás esetében, csak egyel több paraméter meghatározására lesz szükségünk. Hát ennyire telt a mai alkalommal, a következő órán pedig át fogunk térni egy másik témára, mert nem csak hajlítás meg nyomás van, hanem más igénybevétel is egy gerendában. Köszönöm szépen, viszontlátásra!